Drága, drága Szent Szellem, köszönjük ezt a jelenlétet, ezt a finomságot. Járját minket, a fejünk tetejétől a lábunk ujjáig, drága Szent Kenet. Köszönjük, mennyei Atyám, köszönjük ezt neked Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei Atyám, ezért az életért, amiben mi élünk, az új életet, amit megkaptunk tőled, mennyei Atyám. Köszönjük, hogy üdvösségünk van, köszönjük az újjászületést, köszönjük, hogy gyógyultak vagyunk. Bőségben élünk a Jézus nevében. Köszönjük, hogy a Szent Szellem minden napon megújít bennünket, az ő bennünk lakozása által. Hálákat adunk ezért, mennyei Atyám. Köszönjük a drága Úr Jézusunkat, aki megváltott minket. Köszönjük az ő életét, köszönjük, hogy ő itt járt a földön. És köszönjük a drága ígédet, amely megtanít minket. Amely tanít, és a drága Szent Szellem által vezet minket az utunkon. Köszönjük, hogy a Jézus az evangéliumokban csodálatos tanításokat ad nekünk. Köszönjük ezt Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei Atyám. A mai alkalmat is átadjuk a Szent Szellemnek, és hisszük azt, hogy a drága Szent Szellem vezeti ezt az alkalmat, és Jézus újra megérinti a számat, és azt szólom, amit a drága Szent Szellem akar, hogy szóljak. A Jézus nevében köszönjük ezt, mennyei Atyám. Köszönjük, drága Szent Szellem. Köszönjük, köszönjük, mennyei Atyám. Hálákat adunk az itt jelenlevőkért. Köszönjük, mennyei Atyám, az életeket. Köszönjük a hallgatóságot, akik hallgatnak minket Jézus nevében. Megáldjuk az életüket, a családjukat, az itt jelenlévőkért is Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, mennyei Atyám. Minden napon a Jézus nevében. Amen. 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 Foglaljatok helyet. Köszönjük a mennyei Atyának. Szinte harapni lehet a kenetet Jézus nevében. Köszönjük a dicséreteket, hogy így megindítja a szívünket arra, hogy az Úr tudjuk, hogy itt van bennünk, de itt legyen közöttünk is és velünk. Ha Jézus nevében hálákat adunk ezért a mennyei Atyának. Mai napon egy érdekes tanítást fogtok hallani, a Jézus és a nőknek a kapcsolatáról, tehát arról fogok tanítani, hogy Jézus hogyan szolgált, hogyan viszonyult a nők felé. És ez meg van írva, minden csodálatosan le van írva az írásba, amire nem is gondolunk azok is. Megtalálunk mindent, és köszönjük az Úrnak, a drága Szent Szellemnek, a tanításoknak, amiket mi is kapunk, hogy a Szent Szellem árad és megmutatja nekünk, ami le van írva. Tehát minden előjön, mindent előhoz. Először is szeretném eloszlatni a nőkről szóló tévtanokat, mert nagyon sok tévtanítást hallunk a nőkkel kapcsolatban, hogy nem szolgálhatnak és el vannak nyomva, hogy hogyan viszonyulnak a férfiak a nőkhöz. Tehát, hogy a férfiak sok mindenben korlátozzák a nőket a szokások és az emberi rendelkezések miatt abban az időben, és a Jézus idejében is ez történt, hogy emberi rendelkezések alapján, amit a zsidók kitaláltak, amit a zsidó rabbik előhoztak saját elméjükből elgondolt törvényeket, azokat rányomták a nőkre, és el voltak nagyon nyomva. És ők mondták meg mindig, hogy az asszonyoknak hol a helyük, és mit tehetnek, és mit nem. Pedig ez nem helyes, mert nem ez van leírva az írásokba. Az is le van írva, de ez is le van írva, hogy Jézus eljött és ezt megváltoztatta. Először is nézzük meg az 1 Mózes 3-ban, hogy honnan erednek a gondok. Tudjuk azt, hogy a férfi és a nő az Isten képére lett teremtve, ezt leírja az első lapokon Isten igéje, az írás, és azt is tudjuk, hogy Istennek célja volt a nővel és a férfival, céljai voltak. De Ádám és Éva bűnbe estek, tudjuk azt, hogy az édenkertbe bűnbe estek, és ezért a világba belépett a bűn. Belépett minden rossz dolog. Az 1 Mózes 3.16-ot olvasnám, hogy mi lett a bűnnek az eredménye. Isten mondja az asszonynak. Felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat, és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Ez lett a bűnbeesés, az asszony bűnbeesésének az átka, tehát az ítélete, a büntetése. Ebből az igéből indul ki a rossz dolog, mert ezt a férfiak félreértették, hogy uralkodj a nők felett. Természetesen az uralkodás az azt jelenti, hogy te legyél a fej a családban, mint férfi. Neked kellene uralkodni Isten igéje alapján a családban, szeretettel, békességgel, gondoskodással. Ez azt jelenti, nem pedig az, hogy leuraljuk a nőt és lábtörlőnek használjuk. Tehát fontos, hogy ezt a két különbséget, tehát ezt a két szembeállítást meglássuk, hogy mi van az igébe leírva. De nem akarok előre szaladni, úgyhogy itt az uralkodás, ez fontos, hogyan értelmezzük. Tehát azt írja ez az ige, hogy uralkodni fog rajtad. A nők másodrendűsége egy átok miatt fogant meg, ami ebben az igében van leírva. És ha körülnézel a világban, ott is láthatod, hogy milyen helyzetekben vannak a nők. Legtöbb helyen alsóbbrendű szerepet töltenek be a nők. Sok helyen a világban tulajdonnak tekintik a nőket. Semminek tekintik a nőket, egy tárgynak. Nagyon nehéz és kivetett sorsuk van a nőknek sok helyen. Mindez egy átokból származik, amely úgy szól, hogy a férfi uralkodni fog az asszonyon. És innen ered a gond. Még a saját kultúránkban is láthatjuk sok helyen, ha körülnézünk, nem akarom részletezni, még sőt, némely gyülekezetben is tapasztalhatjuk, hogy a nők második helyen szerepelnek. Meg nagyon sok helyen halljuk, egy példát mondok, hogy a nő nem állhat a pulpitus előtt, nem szolgálhat. Tehát halljuk egy-két felekezetben ezt is. Nézzük meg, hogy Jézus korában élt izraeli nők helyzete milyen volt. A szabadságukat nagyon korlátozta a zsidó hagyomány és szokásvilág, mint ahogy ez a más kultúrában is előfordul. Hát mik voltak ezek? Egy párat fölsorolok. A nők többségét kevéssé becsülték, nem voltak fontosak, és nem volt tekintélyük sem. Otthonaikba száműzték őket. Alsóbbrendűek voltak a férfiakhoz képest. Apák, férjek tekintélye uralkodott felettük. Nem tanúskodhattak a bíróságon. Otthonaikon kívül fátyolt kellett viselniük. Másodrendű zsidókká váltak, akik nem dicsőíthettek. Képzeljétek el, nem dicsőíthették a mennyei atyát, nem énekelhettek, nem dicsőíthettek. És nem taníthattak. Ott voltak a zsinagógákban, de csendbe kellett lenniük. Ezt majd fogom az egyik példában mondani, egyik történetben. Tehát nem dicsőt, csak hallgathattak, de amit hallottak, nem mondhatták tovább. Ez is benne volt a pakliba. És nem válhattak el a férjüktől, nem válhattak el, de a férj elválhatott tőlük, mert még azért is, hogyha leégették a vacsorát. Tehát nagyon durva dolgok voltak. Nagyon. Ez nem Mózes törvényének, hanem a hagyományoknak az eredménye volt, mely évszázadok alatt alakult ki a rabbik miatt, és olyan hagyományrendszert alkottak, amelyben a nő egyre hátrébb szorult. Olyan szintre, hogy másodrangú állampolgárrá lett. De ma lássuk meg a nőket Krisztusban a helyükön, mert a nők is örökösei Isten kegyelmének. Halleluja! Halleluja! Tehát nem szabad összekeverni azt sem, hogy volt a mózesi törvény, és voltak a zsidó szokások és hagyományok. Ez a kettő nem ugyanaz. És ezt is keverik sok helyen. Tehát nagyon-nagyon tisztán látni kell ezt a két dolgot. Tovább megyünk. Mit tett Jézus, amikor megjelent a színen? Azért jött, hogy megalapítsa a királyságát, egy más rendszert, más nézetet, más gondolkodásmódot vezetett be azzal, ahogy szolgált az emberek felé. Ő félredobta a több évszázados zsidó hagyományt, ellene ment. A hagyomány törvényeit azt jelenti, hogy szokások és hagyományok, tehát szokásoknak és hagyományoknak nevezik a hagyomány törvényeit, és ahogy mondtam, ezek nem a mózesi törvények. Jézus egyenlően kezelte a nőket és a férfiakat. Krisztusban megírja Isten igéje, hogy nincs nő és férfi. Egyenrangúak Isten előtt. Visszautasította Jézus a vallási zsidó csoportoknak a viselkedési formáját, és nem is tartotta be. Nagyon-nagyon jó, 11 történetet fogok elmondani, van, amit nem olvasok föl röviden, elmondom, de nagyon érdekes, hogy a nőkkel hogy bánt Jézus. És nézzük meg, hogy hogy viszonyult a nőkhöz, tehát az első a vérfolyásos asszonyról szól. Márk evangélium 5-ös fejezetéhez lapozunk. Természetesen nem azért van ez a tanítás, hogy a férfiak megsértődjenek ezen bárki, mert ez nem azért szól, hanem azért, hogy mindenki tudja, hogy hol a helye Krisztus testében és Krisztusban. Mindenkinek megvan a helye. Tehát Márk 5-ös fejezet és 25-ös versrel kezdeném. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt. Itt meg is állok rögtön az elején. A zsidó törvény szerint ez a nő tisztátalan volt. Most már én is megláttam, hogy ez mit jelent, hogy tisztátalan volt. Ez a menstruációs ciklusra utal, hogy vérfolyásos volt ez az asszony. És képzeljétek el, hogy ez a nő 12 éven keresztül folyamatosan ebbe volt benn. Folyamatosan. Pedig ez egy normális dolog, hogy havonta van ez a dolog. De a nőnél ez ugye folyamatos volt, és ezért ő beteg volt, és ezért tisztátalannak nyilvánították ki. Elment az orvosokhoz, akik nem tudtak rajta segíteni. Közösségbe sem mehetett, férfihoz sem közelíthetett, mert ezzel megtörte volna a hagyományt, ugye. Ez az asszony mindenképpen Jézushoz akart menni. Olvashatjátok a történetben, meg van írva. Mindenképpen, és hátulról közelítette meg. Ha előről, vagyis szemből közelítette volna meg, akkor nem lett volna szabad, hogy szóba álljon vele Jézus, mert ő zsidó volt, ez az asszony meg nem zsidó volt. És felismerte volna Jézus, hogy ez az asszony nem zsidó, és hogy beteg. Tehát abban az időben a zsidó férfiaknak tilos volt olyan nőkkel beszélgetni, aki nem tartozott a szűkebb családi körhöz. Ha csak nem volt ugye valami nagyon fontos ürügy rá, hogy szóba álljon egyik a másikkal. És mert ha elmentek egymás mellett, csak úgy nem állhattak meg beszélgetni, mint ahogy mi megállunk az utcán és beszélgetünk. Tehát így nem. Tehát az asszony jól tudta ezt, hogy tisztátalan volt. A zsidó törvény előírta, hogy hová menjen el egy tisztátalan nő, hogy megtisztuljon. De ő rajta ez sem segített, nem gyógyult meg. A 3 Mózes 15-ben le van írva, hogy egy ilyen probléma esetén milyen szertartást kell elvégezni, amit a tisztátalan nőnek el kellett végezni. Ott le van írva, nem is tudtam, hogy ez benn van a Bibliában. 3 Mózes 15-ben, 19-től 33-ig, ez le van írva. De ezek a tisztulási szertartások sem hoztak ennek a nőnek gyógyulást. Tehát ez a nő hátulról közelíti meg Jézust, és olvassuk az igét tovább, a 26-tól a 28-asig. Tehát azt mondja, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve illeti annak ruháját. Mert azt mondja, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. Amen. Csak elméletben mondom ezt, hogy mi történt volna Jézussal. Csak úgy elgondolkodtam ezen, elméletben. Mi történt volna Jézussal, ha, amikor a nő megérinti a ruhája szegélyét, nem történik meg a gyógyulás. Mi történt volna Jézussal? Jézus is tisztátalanná vált volna. Ez nagyon érdekes. Érdekes, hogy amikor megérinti a nő a ruháját, ahelyett, hogy Jézus tisztátalanná vált volna, mi történt? Az asszony kapott gyógyulást. Ő vált tisztává. Dicsőség az Úrnak. Egészségessé vált. És ezzel megoldódott a probléma. 29-es vers azt írja, és vérének forrása azonnal kiszárada, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából. Amen. Tehát Jézus nem szegte meg a törvényt, egy törvényt sem, mert beállt a gyógyulás. Csak akkor, hogyha nem állt volna egy gyógyulás, akkor történt volna meg a törvényszegés. Hogyha a nő tisztátalan marad az érintés által, Jézus is azzá válik. És akkor ilyenkor különféle ceremóniákon kellett volna keresztül mennie, hogy újra tisztának jelentsék ki. Tehát nem szabadott, hogy megérintse a beteg ember az egészségeset, nem mehetett egészséges emberek közé, ez nagyon durva. Ez mind ott áll a törvényben, hogy el kellett volna menni a ceremóniákra. Olvassuk a 30-as és majd a 34-es verset. Tehát 30-as Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illeti az én ruháimat, és akkor itt a tanítványok mondták neki, hogy hát a sokaság szólít meg, stb. 34-es vers, ő pedig mondta néki, leányom, a te hited megtartott téged, eredjel békével, és megszabadulva bajottól, maradj egészséges, ámen. Tehát az első dolog, amit észrevett az asszonnyal kapcsolatban Jézus, az a hite volt. Olyan nővel beszél, aki nem tartozott szűken vett családjához. Aki másodpercekkel azelőtt tisztátalan volt. Ezzel a találkozással Jézus megszeg minden hagyományt, és rámutat a nő hitére. Azt mondja neki, menj el békességgel, vagyis más szavakkal nem foglak oda cipelni a 70 tagú zsidó tanács elé, mert hogy megérintettél, hanem menj békességgel. Miért? Mert meggyógyult. Halleluja. Következő eset, a szamáriai asszony esete. Amúgy ezeket a történeteket, eseteken mindet hallottátok már, de annyira jó, mikor új dolgokat hallunk meg belőle, hogy felemelő. Szamáriai asszony esetét nem olvasom el. A János 4-es fejezetében találjátok meg az 1-től 42-ig. Ugyan azt hiszem a 39-es verset azért majd felolvasom belőle, úgyhogy lapozunk is oda János 4-hez. János 4, 1-től 42-ig. Tehát, itt Jézus a tanítványokkal Szamárián kell át, és megállnak egy kútnál. Ismeritek a történetet. A tanítványok bemennek a városba, hogy élelmet vegyenek. Egy szamáriai asszony viszont jön a kúthoz vizet meríteni, akit Jézus megszólít. Már is van itt két probléma. Először is az, hogy egy nő. A második pedig az, hogy szamáriai. Szabad-e Jézusnak bármilyen kontaktust keresni vele? Nem szabadna. Nem. A hagyomány szerint hozzá sem szólhat, mivel a zsidók nem álltak szóba a szamáriaiakkal. Tehát nagyon érdekes kitalált parancsokat adtak ki itt a zsidók. De Jézus ellene megy a hagyományoknak, és mégis elkezd vele beszélni. Elkezd beszélni hozzá, és szolgálni felé, és ráadásul még sok mindent fel is fed az életével kapcsolatban. Elmondja neki Jézus, hogy ötször voltál férjnél, és most együtt élsz valakivel, aki nem a férjed. Ezt elmondja a nőnek, pedig a nő meg se szólalt. És a nő mondta, hogy ez igen, úgy van, ez így igaz. Tehát Jézus egy olyan asszonnyal beszél, aki szamáriai, többször házasodott, és összeállt valakivel. Jézus nagyon jól tudta azt, hogy az együttélés az nem házasság. Itt nem feltétlenül ítéli el a nőt emiatt, hanem csak tényállást közöl, hogy ez van veled, asszony, ez van veled. Olyan asszony ő, aki ellen sok minden szól, de Jézus mégis irgalmas. El is csodálkoztak a tanítványok, amikor visszatértek a faluból, hogy vajon mit beszélhetett ezzel a nővel Jézus? Ben van az igébe. Mondhatná valaki, hogy mindez nem volt helyén való, akkor, hogyha ez nem helyén való, nem szabad ilyet tenni, akkor nem kellett volna vele szóba állni, de Jézus mégis megtette. És mi történt az asszonnyal? Ő lett az első női evangélista. Halleluja! Tehát teljesen mindegy, hogy milyen bűnben van valaki. Ha éhezi Isten igéjét, és vágyik rá, akkor nincs ellene semmi. Természetesen Isten igéje. Ki mondja, hogy milyen utasítások vannak abban, hogy éljünk, mint keresztények, de itt szinte az összes példa erről szól, hogy bűnös asszonyokat térít meg. Tehát csodálatos dolog. Tehát ez az asszony visszamegy a faluba, és hirdeti az embereknek, amiket Jézus mondott neki. Nézzük a 39-es versben, mit ír Isten igéje. Abból a városból pedig sokan hittek ő benne a szamatáriánusok közül, annak az asszonynak beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Ez a bizonyíték, hogy Jézushoz fordult, és hogy hiába bűnös, ő akkor is hirdetheti. Ez egy evangelizációs szolgálatba ment át. Elment a nő, és hirdette rögtön az evangéliumot. De nem az asszony beszédéért hittek, mert elolvashatjuk, csak őt használta Jézus, mert olvashatjuk utána, hogy hát oda mentek Jézushoz, és sokan meggyógyultak, szabadulást nyertek, és nem az asszony beszédéért, hanem a Jézusnak a igéjét szólta, és az ige után kapták ezeket a szabadulásokat, gyógyulásokat. Tehát Jézus egy olyan nőt tud felhasználni, aki nem volt méltó a közgondolkodás szerint, ugye, amit gondoltak róla az emberek, és tudták, hogy milyen. Még ő lehetett a falu evangélistája. Ez a kegyelem üzenete. Halleluja! Következő történet egy kananeus asszonyról szól, aki oda kiáltott Jézusnak. Tehát a Máté 15-ben a 22-es verstől olvasnám, hogy és ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, és kiált néki. Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Ámen. Tehát itt ez a nő kijelentést kapott arról, hogy kicsoda Jézus. Pedig ez a nő nem zsidó származású volt, ez pogány volt ez a nő. Tehát a Dávid fia azt jelenti, hogy Messiás, aminek a jelentése többek között azt is jelenti, hogy aki gyógyít. Tehát ez a nő megkapta, hogy ő Dávid fia, ő a Messiás. 22-est folytatom, mert azt mondja, ugyanúgy elmondom, hogy az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik, mondja neki, hogy segítsen rajta. És folytatom tovább az igét, mert találunk benne nagyon jó dolgokat. Nem tudom, itt az egyszerű fordítás is írja majd, ezt is elolvasom nektek. Folytatom a 23-assal. Ő pedig egy szót sem felele néki, és az ő tanítványai hozzámenvén kérik vala őt, mondván, bocsásd el őt, mert utánunk kiárt. Látjátok, hogy jártak hozzá tanítványok? Erről már tanítottam. Nem szabad senkit elküldeni. Nem szabad. Ő pedig felelvén mondta, nem küldettem, csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérvén leborula előtte mondván, Uram, légy segítségül nékem. Ő pedig felelvén mondta, nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Amen. Azt tudni kell, hogy a fiak azok a zsidó nép, az ebek pedig a kutyák, mert a másik fordítás úgy mondja, az pedig a pogányokat, a nem zsidó népet jelenti. Tehát ezzel legyetek tisztában, hogy így lássuk ezeket a dolgokat. Azt mondja az egyszerű fordítás, nem helyes, ha elvesszük a gyerekektől a kenyeret, és a kutyáknak dobjuk. Tehát az egyszerű fordítás is kutyát ír. Tehát mi az a gyerekek kenyere? Az a gyógyításnak a szövetsége. A pogányok a nem zsidó származású embereket nevezték kutyáknak, ahogy elmondtam. Hát ez, és ez, ha lássuk, ez a beszélgetés nem igazán volt valami kellemes beszélgetés. De itt ez azért történt meg ez a beszélgetés, hogy a tanítványoknak bemutassa Jézus, hogy irgalmat kell a másik iránt mutatni, egy nő iránt is. Mert mit mondtak a tanítványok? Hát szólj már neki, hát mit kiabál ez itt utánunk? Hát pattints már le! Nem kell ő vele szóba állni. De Jézus mégis megtette. Tehát az asszony az megbántódhatott volna, ahogy beszélt vele Jézus. De ő azonban a hitembere volt, és kitartott. És azt mondja, nézzük a 27-28-as verset. Az pedig mondta, úgy van, Uram, tehát igazad van, Uram. De hiszen az ebek is esznek a morzsalékból, amik az ő uruknak asztaláról aláhullanak. Akkor felelvén mondanék ki Jézus, ó, asszony! Nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint, és meggyógyul az ő leánya attól a pillanattól fogva. Látjátok, kitartó volt ez az asszony. Ütött el vasat akkor is, akármit mondott neki Jézus. Ő akkor is azt mondta, hogy igen, igazad van, Uram, de akkor is kitartok, és akkor is tudom, hogy nekem is jár abból. Abból a Jézusi életből, abból az igéből, nekem is jár. Hadd harapjak bele egy kicsit. Én is, hadd kapjak belőle. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó kis példa ez a tanítványoknak szólt igazából ez a, hogy így adta át Jézus. Hogy tanuljanak belőle a tanítványok. Tehát Jézus egy nem zsidó asszony hitére hívja fel a figyelmet, és valószínű, ahogy mondtam is, hogy ez a vele levő tanítványoknak szólt. Ez egy furcsa párbeszéd volt, de ez tanulságos. Jézus egy nem zsidó asszony felé szolgált, és bemutatta, hogy mekkora hite van, mert azt mondta, hogy nagy a te hited, pedig ez az asszony nem volt a szövetségnek a része. A törvény ugyanis visszafogja a hitet, az asszony azonban nem volt a törvény alatt. Ő kegyelem alatt volt. Jézus nem zavarta egy nem zsidó asszony jelenléte, aki pedig, milyen volt ez az asszony? Bátor volt, és megkapta azt, amire szüksége volt. Megkapta. A pogányoknak is megjár a királyság, vagyis a nem zsidóknak is megjár az üdvösség. Ez egy előkép a megváltásról. Amen. Következő eset, Mária és Márta esete. Ezt viszont az egyszerű fordításból elolvasom ezt a történetet. Mária Márta esete, ez a Lukács evangélium 10. fejezetében található, és a 38-tól 42-ig. Először a 38-39-et olvasom. Útközben Jézus egy faluba érkezett, ahol egy Márta nevű asszony látta vendégül. Mártának volt egy testvére, Mária, aki leült az Úr lábához, és úgy hallgatta szavait. Amen. Na, hát. Ez az akkori zsidó kultúra és hagyomány, csak a férfiaknak engedte meg azt, hogy egy rabbi lábához leüljenek, és hallgassák a tanítást. Ez az asszony pedig leült Jézus lábához, és Jézus nem szitta meg érte. Nem mondta neki azt, hogy te nő vagy, és menj el innen, te nem hallgathatod Isten igéjét. Tehát ellene ment a hagyományoknak, szokásoknak Jézus. Tehát oda engedte Máriát, hogy hallgassa az ő igéjét, az Isten igéjét. Ezért ugye Márta mérges lett. A 40-es vers azt írja. Mártát eközben a sok munka teljesen elfoglalta. Oda ment Jézushoz, és ezt mondta. Uram, nem törődsz vele, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Tehát mérges lett Márta, hogy nem segített neki Mária, hogy ő leült és hallgatta Isten igéjét, és tudjuk azt, hogy Mária a jobb részt választotta, mert ezt le is írja Isten igéje, 41-es vers. Azt mondja, az Úr így felelt. Márta, Márta, túl sokat vállalsz magadra, és sokat aggodalmaskodsz. Igen. Ugye? Mi is sokat vállalunk magunkra, amikor még ezt is meg kell csinálni, még azt is, mert a fizikai dolgokra gondolunk, hogy még ezt is, azt is, mert megvár minket. És akkor aggodalmaskodunk, hogy hogyan lesz megcsinálva, amiként. Azt mondta, hogy te sokat aggodalmaskodsz. Pedig csak kevés dolga van, amely igazán fontos. Ugye? Az Isten igéje fontosabb. Sőt, valójában csak egyetlen egy. Mária jól választott, Isten igéjét hallgatta, ugye? Ezt soha el nem vétetik tőle. Amen. Isten igéjét, ami a bensőnkben van, azt nem tudják tőlünk elvenni. De a ruhánkat, az aranyakláncot, azt el tudják tőlünk venni. És Isten igéje mindennél értékesebb. Tehát láthatjuk ebben, hogy csodálatosan elmondja Isten igéje, hogy Jézus hogy viszonyult itt is a szokásokhoz. Ellene ment a szokásoknak. Tehát láthatjuk, hogy Jézus új kijelentést hozott, egy más szemléletváltás történik azzal, hogy nőket is befogad és bevon a királyságába. Oda, ahová sohasem engedték be a nőket. Jézus megmutatja, hogy a nőket is el kell fogadni, és ők is ugyanolyan értékesek Isten királyságában, mint a férfiak. Amen. A következő a görbet hátú asszonynak a gyógyulásáról szól, ami a Lukás 13-ban található, a 10-es verstől kezdeném. Tanítvala pedig szombatnapon egy zsinagógában. Tehát Jézus egy szombati napon őre esett a sor, arra ment, és egy zsinagógában tanított. Abban az időben a zsinagógákban a nőket külön ültették a férfiaktól. Tehát volt egy válaszfal, vagy egy választó függöny, de külön helységbe kellett ülniük a nőknek. Tehát nem lehettek együtt a férfiakkal. Ott ültek csendben, olyan volt, mintha ott se lettek volna. Hallgatták, hogy mi történik, de nem vettek részt a szertartásokban. Külön voltak akkor is, amikor Jézus ott volt abban a zsinagógában. 11-es vers. És ímé, volt ott egy asszony, akiben betegségnek szelleme volt, 18 esztendőtől fogva, és meg volt görbedve, és nem tudott teljesen felegyenesedni. Na, hát ezt Jézus valahogy észrevette. Hiába volt a választófal, hiába volt a függöny, valahogy Jézus ezt észrevette, mert azt írja az ige, hogy és amikor azt látta Jézus, előszólította. Ezt írja Isten igéje. Ez a nő a zsinagóga női oldalán tartózkodott a válaszfal mögött, és Jézus előhívta. Előhívta, mire gondolhatott ez a nő? Min gondolkodhatott, Úristen, most menjek, ne menjek, mit csináljak? Mehetek, nem mehetek, mégis oda ment. És tudjátok, mi volt ez? Minden gyógyulás mögött ott áll a hit. És ez volt a nőnek a hitlépése, hogy oda ment. Oda ment hozzá. Ezzel mutatta ki a hitét. Az a tény, hogy hajlandó volt oda menni, ahol a férfiak meglátták, és valaki szolgálhatott feléje. Ez egy nagyon fontos meglátás, és nagyon fontos tény. Ez egy nagy hitlépés volt, 12-es, 13-as vers. És mikor azt látta Jézus, előszólítá is mondanéki, asszony, feloldattál a te betegségedből, és reávetté kezeit, és azonnal felegyenesedé, és dicsőíté az Isten. Amen. Jézus még ráadásul meg is érintette azt a nőt. Még meg is érintette azt a nőt. Tehát Jézus itt megint szakította a hagyománnyal. Hát erre gondoljátok, mindenki ott mérges lett a zsidók között. 16-os vershez ugrunk, ahol azt mondja Isten igéje, és Jézus ezt mondta, hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött ímé 18 esztendeje, nem kelletté feloldania kötelékből szombatnapon? Ugye az is ellene ment azzal is, hogy szombatnapon gyógyított, ugye ez egy külön történet. Azzal is ellene ment, de hát ezen kiakadtak, ezen mérgesek lettek, és azért mondta, hogy hát ennek az Ábrahámnak a leányát nem kell meggyógyítani, aki már ennyi ideje szenved. Nem is szoktunk erre figyelni, hogy Ábrahám leánya, csak úgy elolvassuk, és pont átmegyünk rajta. Pedig képzeljétek el, ezt a kifejezést akkor hallották először, hogy Ábrahám leánya. A férfiakat Ábrahám fiainak nevezték, és azoknak tartották, de a nők viszont semmit nem értek, és ott meghallották ezt először, hogy ez Ábrahámnak a leánya. Halleluja! Tehát nagyon sok jó dolog kijön ebből. Tehát Jézus azonnal, ugye, Ábrahám leányaként azonosította be. Ez egy vadonatúj fogalom, vadonatúj szemléletmód, amely egy rövid zárlatot okozott a férfiak napi kis fejecskéjébe, gondolataiba. Tehát láthatod, hogy Jézus szolgálatának témája nagyon gazdag, falakat dönt le, és nőt szólít a zsinagóga közepére. Ábrahám leányának nevezi. Megint ellene megy a hagyományoknak. Dicsőség az Úrnak. Halleluja!
Éva pásztor folytatni fogja majd ezt a tanítását. Szeretettel köszöntelek benneteket. Kívánom, hogy az ige a szívetekbe pottyanjon bele, gyökeret verjen, és felnövekedjen és gyümölcsöt hozzon a számotokra. A mai tanítás címe Kemény beszéd. A bevezető igénk a János 6:60, ahol Jézus a tanítványoknak szólt. Sokan azért, akik hallák ezeket az ő tanítványai közül mondának, kemény beszéd ez. Ki hallgathatja ezt? Ugyanis előtte Jézus arról beszélt, hogy az ő testét enni kell, a vérét pedig inni kell, tehát az úrvacsora előképéről szólt. A következő ige a Máté 23-ban, a 27-28. Itt viszont a vallásos zsidókhoz szól Jézus, és őket sem kiméli. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden tisztántalansággal vannak tele. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszatok, ugyanaz emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Hát nem valami kedves beszéd ez, egyértelmű. Amikor Jézus keményen beszél a törvény alatt álló zsidókkal, akkor a meggyőzés érdekében gyakran túloz. Néhány ilyen példát fogok említeni. Az első pont, gonosz kívánságok. Máté 5, 27-30. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gehennára vettessék. És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gehennára vettessék. Ezeket a verseket sem kell szó szerint érteni, ugyanis nem látunk sehol kéz nélküli embereket, vagy szem nélküli embereket. A törvény eredetileg foglalkozott az érzelmekből jövő kívánságokkal. A 2 Mózes 20:17 felsorol egy csomó kívánságot, hogy mit ne kívánjon az ember. Ne kívánja más feleségét, más jószágait, a vagyonát, a házát, a szolgálóit, lehetne ezt a felsorolást ugye folytatni. De a farizeusok csak a fizikai házasságtörést tekintették bűnnek, mert az emberek hagyományai eltörölték a törvény eredeti szándékát. A Máté 15-ben olvashattuk az emberi rendelkezésekről, amelyek hatástalanították Isten igéjét. És ez a mai tanítás során már elhangzott, vagy legalábbis a Máté 15-ből hangzott el, igen. A korvallásos emberei úgy gondolták, hogy elég betartaniuk a hagyományokat és a külsőségeket. És hogyha nem követnek el fizikai bűnt, akkor minden rendben van. De Jézus rávilágít arra, hogy ha már gondolkodtál egy tiltott dolgon, akkor vétkeztél. Máté 15:18-19-es vers. Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és ezek fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Itt a szív nem az újjászületett szellemünket jelenti. A görög szó jelentése a szívre, itt ebben az igében, fizikai, lelki és szellemi élet központja. Ez főképp a lélek területén hozott döntésekre utal, ugyanis a lélek területén születnek meg a gonosz kívánságok is. Második pont, szálka. Máté 7-esben, a 3-astól az 5-ös versig. Miért nézed pedig a szálgát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának? Hadd vessem ki a szálgát a te szemedből. Holott imé a te szemedben gerenda van? Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fiának szeméből. Amen. Ez is egy példa az ott, nem pedig igaz történet. Itt egymás megítéléséről és kritizálásáról szól ez az ige, ami helytelen. A legjobb, ha nem ítélkezünk, és akkor nem fogunk másoktól sem megítéltetni, azaz ítéletet aratni. Vagyis mások sem fognak bennünket megítélni. Harmadik, az elhívás követése. Ezt két Bibliából fogom felolvasni. Először a Károli Bibliánkból, Lukács 14:26. Ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga életét is, nem lehet az én tanítványom. Hát ez eléggé keményen hangzik, de nézzük meg az egyszerű fordításból, hogy ott mit ír. Sokkal finomabban fogalmaz. Tehát Lukács 14:26 egyszerű fordítás. Csak az lehet az én tanítványom, aki hozzám jön, és jobban szeret engem, mint apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy testvéreit. Igen, csak ha jobban szeret engem még a saját lelkénél is. Itt nem a gyűlölet érzéséről van szó, hanem a családtól való elválásról, elhatárolódásról beszél Jézus, ami elvonná Isten szolgálatától az illetőt. Egy közismert nemzetközi evangélista a következő kijelentést kapta ezzel az igével kapcsolatban. Nem helyezheted a családodat az elhívásod elé. Nem engedheted meg, hogy a családod bezavarjon az Istennel való kapcsolatodba. Ezek is hasonló gondolatok, mint amit a Biblia iskolában tanulunk. Szinte megegyeznek azzal. Az ige a kereszt felvétele előtti, azaz az elhívás előtti döntésről szól, amikor az elhívott ki akar törni a családi korlátokból. Felméri a helyzetet, hogy mindent átadott-e az Úrnak, mindenét az oltárra helyezte-e az elhívás élete végéig szóló betöltése érdekében. Akik viszont nem hoztak végleges döntést, és túlzottan belemerülnek a családi kapcsolatukba, a fennmaradó kötelékek miatt többségében nem tudják szabadon betölteni Isten elhívását. Negyedik pont. Kövess engem. Máté 8:21-22. Egy másik pedig az ő tanítványai közül mondané ki: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az én atyámat. Jézus pedig mondta neki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat. Ennek az igerésznek a megértéséhez ismerni kell az első századi zsidó temetési szokásukat. A földi maradványoknak kétféle állapota volt ismeretes. Abban az időben két temetést rendeztek. Az első, hétnapi siratás után a sírboltba helyezték az elhunyt hozzátartozót, és 30 napig gyászolták. Majd körülbelül egy év múlva, amikor már a test elfoszlott, a csontokat ládába gyűjtötték, és csontházba helyezték. Ez volt a második temetés. Ezért mondta Jézus, hogy te kövess engem, ahelyett, hogy az egy évig tartó hagyományt betartanád, vagyis a hagyomány miatt ne essen ki egy évig az elhívott a szolgálatból. Egy elhívott sem engedhetné meg azt, hogy bárki visszatartsa őt Isten elhívásától. Ötödik pont, engedd, hogy szolgáljalak. Az egyszerű fordításból olvasom a János 13-ban, 5-8-ig. Itt Jézusról van szó. Azután vizet öntött egy edénybe, és sorban megmosta, majd a kendővel megtörölte a tanítványai lábát. Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte: Uram, hogy lehet az, hogy te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted. Péter azt válaszolta: Azt már nem. Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám, felelte Jézus. És itt egy lábjegyzetet is még elolvasnék, ez a lábmosással kapcsolatos. Ötös versnek a lábjegyzete. Abban az időben az emberek nyitott saruban jártak, és az utak porosak voltak. A vendéglábának megmosása hozzátartozott a vendéglátáshoz, és a szolgák feladata volt. És amint hallottátok a pásztorotok tanításában, amikor Jézus bement a farizeus házába, ott nem tisztelték meg őt a lábmosással. Tehát nem volt hivatalos vendég. Jézus valójában azt mondja a tiltakozás ellenére, engedd, hogy szolgáljalak. A pásztorok és a mentorok ugyanezt mondják a tanítványaiknak. Engedd, hogy szolgáljalak. A szellemi vezetők keresik azokat, akik szolgálni szeretnének. Az újaknak mindig az alsó lépcsőn kell kezdeni, és Isten ajtókat nyit azoknak, akik egész életükre vonatkozóan odaszánták az életüket, az Úr követésére és szolgálatára. Ehhez egy örök érvényű döntésre van szükség. Ahogy Isten meglátja az odaszánt szívedet, feljebb fog emelni, és hatáskörrel fog felruházni. 6. pont. Kétféle hívő. Lukács 9:57. Lőn pedig, amikor mentek, valaki mondta néki az úton, Uram, követlek téged, valahová mégy. Kétféle típusú hívő létezik. Az első típus. Elkezd ömlengeni. Te vagy a pásztorom. Dicsőség Istennek, hogy rád találtam. Mindig itt leszek. Számíthatsz rám. Akik ilyen nagyzóló kijelentéseket tesznek, azok sohasem maradnak sokáig a gyülekezetben. A másik típus. Akik bejönnek a gyülekezetbe, magukba szívják Isten jelenlétét, ismerkednek, figyelik a szolgálat menetét, ők fognak megmaradni. Ők gyökeret vernek. Ezért egy idő múlva elkezdenek szolgálni. Ők azok, akik időt hagynak a gyökérverésre. 7. pont. Lukács 9-ben 61-62. Mondta pedig más is. Követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házomban vannak. És mondta néki Jézus. Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten királyságára. Ez hasonló eset, mint amit a hosszú temetési szertartás kapcsán taglaltunk az imént. A zsidó kultúrában a búcsú ünnepségekkel együtt akár évekig is eltarthatott az egész rokonságtól való elköszönés. Jézus nem a család tisztelete ellen lépett fel, hanem a kulturális rituálék ellen, amelyek elvonták az embert Jézus követésétől és szolgálatától. Ami most következik, az gyakorlatilag egy válasz egy e-mailre, amit tegnap kaptunk. Itt szeretném megjegyezni, hogy nehogy valaki megsértődjön, mert ez a rész nem rólad szól, de a Szent Szellem szólhat neked is. És ez csak így közbevetőleg jött elő, hogy nincs igei alapja a megsértődésnek. Én hiszem, hogy a pásztorok indítéka soha nem az, hogy a hallgatóságot megsértsék. Elsősorban félreértésekre alapulhatnak a megsértődések. Amikor valaki érzelmi alapon értékeli a hallottakat, akkor könnyen megsértődhet. Viszont, hogyha a Filippi 4-8 szerint gondolkodik, akkor teljes békessége van abban, amit hallott. Nekem is szokták mondani azt, hogy remélem nem sértettelek meg. Én erre azt szoktam válaszolni, hogy én nem engedhetem meg magamnak azt, hogy megsértődjek. No, tehát következik a válasz. Vannak, akik jól indulnak Jézus követésében, de egy kis idő múlva sehol sem látni őket. Ennek több oka is lehet. A világ elcsábítja őket. B. A félelem visszatartja őket. Például hallottam olyat, hogy valaki azért nem mer bemenni a kórházba szolgálni, mert tart a fertőzéstől, főképp a járvány idején. Valaki azért nem mer börtönbe menni, mert fél a támadástól. Valaki az anyagiaktól fél, hogy fel kell szolgálni, és esetleg részmunkaidőben dolgozik, akkor kevesebb lesz a pénze, és ettől fél. C-alpont. Vannak, akik elkezdenek hitben járni, de hamar visszalépnek a csónakba. Ugye, ahogy Péter is, tehát abba hagyják a hitben járást. D. A döntésük csak felszínes, elkapkodott, ezért rövid ideig tartó. E. Az odaszánásuknak nincs gyökere, mert az elsietett vagy őrzelmi döntésen alapul. Itt több példát is tudnék mondani. Találkoztam már a elmúlt negyed században olyanokkal, akik majdnem, hogy verték a mellüket, hogy én is tudnék úgy szolgálni, mint a pásztor. Aztán vannak, akik hullámoznak, hogy én most nagy tűzzel elindulok és csinálom ezt, utána pár hónap múlva, egy rövid idő múlva pedig, hát úgy lelankadnak, elfogy a lendület, aztán megint tüzet kapnak, tehát egy ilyen hullámzás jellemző az életükre és a szolgálatukra. Aztán a harmadik eset, akik jelentkeztek segítő szolgálatra. Nem is egy olyan személy van, hogy még az első rájuk bízott feladatot sem végezték el. Az általam tapasztalt esetek a gyökértelenségre utalnak. Ez a felsorolás próbál rávilágítani arra, hogy miért vannak olyanok, akik felhagynak a szolgálattal. Nekik nincs igazi gyökerük, ezért csak próbálkoznak a szolgálattal, de ha nem jön be, akkor kiszállnak belőle. Akik nem számolnak előre azzal, hogy mivel jár egy szolgálat, azok könnyen eshetnek az út szélére. Kedves elhívott testvérem, te úgy ereszthetsz erős gyökeret, ha úgy döntesz, hogy nem veszed félváról az elhívásodat, épp úgy, mint a házasságot, és végig fogod csinálni. Egyszerű fordításból olvasom a Máté 5.37-et. Ha igent gondoltok, akkor mondjatok igent. Ha nemet, akkor mondjatok nemet. Amit ezen kívül még hozzátesztek, az már a gonosztól van. A mi fordításunk azt mondja, hogy a te igened igen legyen, a nem pedig nem. Tehát egy határozottságra mutat rá, és nagyon jó mondás van ide is, amit gyakran használunk, hogy a szolgálat az nem babarú, ahogy adom, veszem, visszaveszem. 8. pont. Kit szolgálsz? Szintén az egyszerű fordításból olvasom a Máté 6.24-et. Egyetlen szolga sem szolgálhat egyszerre két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatjátok egyszerre Istent és a pénzt. A mi fordításunk a pénz helyett mammont ír. És itt van egy lábjegyzet, amit szeretnék elolvasni. Mammon. Ez egy bálvány Isten neve volt, vagyis a pénzgyűjtést, a gazdagságra való törekvést jelenti. Azt mondja itt az írás. Nehéz dolog egyszerre két vasat tartani a tűzbe. Ez is egy találó mondás ide. Akinél elsődleges a pénz, annak előbb-utóbb gondjai lesznek. Vannak, akik a gyülekezet pásztorlása mellett melléktevékenységből pénzt csinálnak, azaz vagy munkát vállalnak, vagy pedig vállalkozást indítanak. Természetesen, hogyha valakinek kicsi a gyülekezete, akkor ki kell pótolnia az anyagiakat, hogy meg tudjon élni és tudjon szolgálni. Én is hasonló cipőbe jártam, majd erről később beszélek. Másokat pedig annyira elvon a munka és a pénzcsinálás, hogy abba hagyják a szolgálatot, és még az urat is elhagyják. Sajnos erre is látok az életben példát. Ha valós elhívásod van, akkor bölcsen teszed, hogy ragaszkodsz az elhívásodhoz. Ha Isten szolgálatra hívott el, akkor az legyen a figyelmed középpontjában. Ugyanis az életed abba az irányba halad majd, amire fókuszálsz. Természetesen lehet testi dolgokra, vagy szellemi dolgokra fókuszálni, de egyértelműen sokkal jobb a szellemi dolgokban haladni előre. Aki a szolgálatot teszi első helyre, Isten őt kárpótolni fogja. Persze emögött hosszú évek vagy évtizedek befektetésének kell állnia. Mit tud egy pásztor befektetni? Hát az idejét, az anyagi ráfordítást, aki utazik, annak ugye úti költség, terembér, eszközök megvásárlása, tehát elég nagy területet ölelfelez. Ilyen befektetéssel eljuthatsz oda, hogy az áldás és a pénz idővel rád fog zúdulni. És szintén saját megtapasztalásom ez, hogy ez működik. Egyszerű fordításból, az 1 Korintusból fogom alátámasztani ezt, és a pásztorotok is érintette ma ezt a témát, Egy kicsit most mélyebben ki fogom ezt elemezni. Tehát 1 Korintus 9-ben a 7-es vers először. Ugyan ki katonáskodik a maga költségén? Ki ültet szőlőt úgy, hogy nem eszik annak gyümölcséből? Vagy ki legelteti a nyájat úgy, hogy nem iszik a birkák tejéből? 9-es vers. Ott ugyanis ez van megírva. Ne kösd be, tehát itt az Ószövetségre utal vissza, az ószövetségi törvényre. Ne kösd be a száját a nyomtató ökörnek. Talán Istennek csak az ökrökre van gondja? Természetesen nem, mert a szolgálókra is van gondja. 11-es vers. Mi szellemi magokat vetettünk el köztetek. Tehát ez a tanítás, amit a pásztor lead. Vajon nagy dolog-e, ha úgy aratunk, hogy anyagi javakat kapunk tőletek cserébe? És a 13-14-es vers. Nem tudjátok, hogy akik Jeruzsálemben a templomi szolgálatot végzik, onnan kapják az élelmüket is? Akik az oltár körül szolgálnak, azok részt kapnak az oltárra vitt adományokból. Ehhez hasonlóan rendelte az Úr is, hogy akik az örömhit terjesztik, azok abból is éljenek meg. Tehát Isten gondoskodott az új szövetségben is az evangélium szolgálóiról. És ahogy a 14-es vers írja, igazából ez egy rendelet Isten részéről. Te kedves szolgáló, aki hallgatod ezt a tanítást, te hiszed ezeket az igéket, és meg is cselekszed? Isten rendelni fog mellétek támogatókat. Az ige hirdetésben fáradozók kétszeres fizetést érdemelnek. Szintén az egyszerű fordításból olvasom az 1 Timóteus 5.17-et. Azok a vezetők, akik jól végzik a gyülekezetben munkájukat, kétszeres anyagi támogatást és megbecsülést érdemelnek. Különösen azok, akik az Isten üzenetével és a tanítással foglalkoznak. Én bátorítom a szolgálókat arra, hogy ezeket az igéket ragadják meg és vallják meg a saját életük és szolgálatuk felett. Akik nem hisznek Isten gondoskodásában, azok 100%-osan belevetik magukat a munkába, és csak részidejük marad a szolgálatra. A szolgálóknak bátorításként szeretnék egy kis visszatekintést adni. Egyrészt az én negyedszázados szolgálatomra tekintek vissza, amikor létszámleépítés miatt megszűnt a munkaviszonyom. Ez pont a pásztorlásom első évében volt. Én utána kötetlen munkaidejű munkákat vállaltam. Így bárhova el tudtam menni, bármilyen összejövetelre, evangelizációra, bármilyen rendezvényre. Persze ki kellett egészítenem a bevételeket, mert a gyülekezet kicsi volt. És Isten kegyelméből eljutottunk arra a szintre, amit az előző pontokban hallhattatok, hogy az áldás és a pénz ránk zúdul, mert amit befektettünk az elmúlt negyed századba, azt Isten bőkezűen megáldja. A másik pedig Jézus élete. Jézus élete vagyonnal indult, amikor a keleti bölcsek hozták az aranyat, a tömjét és a mirhát. Jézus otthona Kapernaumban volt, és József még Jézus szolgálata előtt meghalt, így Jézus, mint első szülöttet, kettős örökség illette. Aztán Jézus drága köntöst viselt, kincstárnoka volt, és a női követői adományokkal támogatták a szolgálatát, amit szintén hallhatottuk a mai tanításból. Sőt, a pásztor két égét is hozott erre. Lukács 8-ban a 3-as vers írja ezt, de másik helye is utal erre. Mindannyiunk számára követendő Jézus példája. Tehát ragadjuk meg azokat az áldásokat, amik a szolgálók mellé ki vannak rendelve, Isten kegyelméből. 9. pont. Máté 9-ben, 16-17. Senki sem vett pedig új posztóból foltot az ócska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb szakadás lesz. Új bort sem töltenek ótömlőbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömlik. A tömlők is elvesznek, hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Isten új dolgokat cselekszik, ezért nem lehet az új szövetséget beleerőltetni a régibe. Galata levélben olvashatjuk, hogy az új szövetségi igazságokat megpróbálták visszagyömöszölni a törvény tömlőjébe. Vagyis az új szövetség alatt be akarták tartatni például a szombat megtartását, a körülmetélést és ehhez hasonló dolgokat. De ez nem járható út. Nekünk Krisztus nyomdokain kell haladnunk. 10. pont egy történet, amit nem régen olvastam, ezt szeretném veletek megosztani. Egy ember látta az ablakából, hogy a szomszéd fákat ültet, és nem öntözi meg. És megkérdezte tőle, hogy ezt miért teszi? Azt mondta, hogy azért, mert hogyha megöntözné, akkor a gyökerek csak a felszínen terülnek el, és mindig várják a vizet. És nem lesz mély gyökerük, hogy a viharban megálljanak. Azt mondta, hogy ha nem öntözi meg, akkor a gyökerek kényszerülnek, hogy mélyre lehatoljanak. És egyszer jött egy vihar, és a környező fák mind eltörtek, kidőltek, de ennek az embernek a fái is stabilan álltak. Itt jön most egy hasonlat. A gyermekeink sem tudnak szilárdan megállni az életben, hogyha folyton kényeztetjük őket. És az Efézus 3.18-szal zárom. A gyökerezésről szól. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélesség és hosszúság, mélység és magasság, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Végezetül szeretném megemlíteni, hogy akinek esetleg még nincs kapcsolata Istennel, fogadja be Jézust az élete urának, megváltójának, szabadítójának és gyógyítójának a saját szavaival. Amen.